Ki az közületek, akinek van vagy volt kisgyereke? 6 évnél fiatalabb. Ki az közületek, aki maga is volt kisgyerek? Ki az közületek, akinek a kisgyereke szeret vagy szeretett orvoshoz menni? Tehát amikor azt mondtad neki, hogy drágám, azt hiszem el kell mennünk a doktornénihez, vagy a doktorbácsihoz, akkor táncra perdült ölömében, és arra azt mondta, hogy wow, már rég erre vágytam, hogy megint elmehessünk a doktornénihez, vagy a doktorbácsihoz. Ki az közületek, akinek a kisgyereke nem szeretett orvoshoz járni? Ki az közületek, aki maga se szeretett kisgyerekként, tehát 6 évnél fiatalabb korban orvoshoz járni? Akkor azt hiszem, hogy ebben hasonlóak vagyunk. Én, amikor kisgyerek voltam, ma is emlékszem, az első doktor bácsinkat úgy hívták, hogy Gyurka bácsi, és az arcára már nem emlékszem, de az alakjára és az egésznek az atmoszférájára igen. És amikor a szüleim azt mondták, hogy na, elmegyünk a Gyurka bácsihoz, akkor jeges rémület járta át az én lelkemet, és erősen szorongni kezdtem. Mert valahol tudtam, hogy szükséges a dolog, de ugyanakkor nagyon féltem attól, hogy valami olyasmit fog velem csinálni, ami nekem fájni fog. Úgyhogy a kulcskérdés számomra mindig az volt, amikor orvoshoz indultunk, hogy ugye nem kapok szurit. Onnantól kezdve, hogy meghallottam a mondatot, hogy megyünk, egészen addig, amíg ki nem jöttünk, vagy a rendelőbe valamerre el nem dőlt a dolog, addig ettől féltem, hogy vajon mi fog történni. Szóval, hogyha a kisgyerekeknek az orvoshoz való viszonyát kellene úgy megmagyaráznunk, megfogalmaznunk, akkor úgy fogalmazhatnánk körülbelül, hogy a kisgyerekek a szívük mélyén tudják, hogy szükségük van a doktorbácsira vagy a doktornénire, de nagyon nem szeretnek hozzá menni, mert félnek, hogy olyasmit csinál velük, ami fájni fog nekik. Szóval van bennük egy kettősség. Egyrészt valahol ott hátul, nagyon hátul tudják, hogy szükségük van rá, másrészt viszont azt is tudják, hogy ez számukra kellemetlen lehet. És mivel a kisgyerekek még ösztönlények, ezért nekik a dolog fontosságát háttérbe szorítja a dolog kellemetlensége, úgyhogy ha nekik kellene dönteniük, ők soha nem mennének orvoshoz. Miért mondom ezt? Azért, mert ma egy olyan dologról szeretnék beszélni, amivel a legtöbb ember hasonlóképpen van, és az Istenben hívő emberek talán még inkább hasonlóképpen vannak. Egyfelől tudjuk, hogy ez egy szükséges dolog, másfelől viszont tudjuk, hogy vannak nehézségei, sőt időnként kifejezetten kellemetlen, és ezért dilemmába vagyunk vele. Ez a dolog pedig, ahogy a beszédem címét is látjátok, az engedelmesség. Igaz, hogy az engedelmességgel sokszor úgy vagyunk, mint a kisgyerekek a doktornénivel, vagy a doktorbácsival? Hogy tudjuk, hogy szükséges lenne, ám de bizonyos kellemetlenségekkel jár, sokszor igen nehéz, úgyhogy attól függ, mennyire vagyunk ösztönlények, vagy mennyire vagyunk már érettek, attól függően viszonyulunk hozzá. Azok az emberek, akik még kiskorúak a személyiségükben, akik még éretlenek netán a hitben, azok úgy vannak vele, hogy inkább tartózkodnak az engedelmességtől, mert az kellemetlen. Akik viszont már érettek, túllátnak a nehézségén és a kellemetlenségén, és eljutnak odáig, hogy azért ez mégis egy szükséges dolog. Én ma azért szeretnék az engedelmességről beszélni, mert érzésem szerint egy olyan korban élünk, ahol az engedelmesség szó valahogy furcsán hangzik az emberek számára. Nem nagyon szeretik ezt a fogalmat, hogy engedelmesség, viszont a Biblia meg ír róla, hogy nem csak egy helyén való, de egy szükséges dolog is az életünkben az engedelmesség. Szóval a kor és a társadalom, amely körülvesz, inkább ellene van az engedelmességnek, a Biblia meg mellette van az engedelmességnek. Úgyhogy fontos lenne, hogy tisztán lássunk ebben a kérdésben. Fontos lenne, hogy egészségesen tudjunk gondolkodni róla, és az életünkben helyére tegyük ezt a dolgot. A mai beszédemnek éppen ezért ez is a célja, hogy tisztábban lássunk ebben a témában, felismerjük, hogy az engedelmesség az nem egy szükségtelen rossz, hanem egy szükséges jó dolog az életünkben, és hogy ennek alapján odaszánjuk ma magunkat az engedelmességre. Elsősorban az Isten iránti engedelmességre, de minden egyéb típusú engedelmességre is, amiről Isten tanít bennünket. Szeretnék mutatni nektek a Bibliából egy néhány olyan részt, ami az engedelmességről beszél. Például az Efézus 6.1-ben azt írja a Biblia. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert az a helyes. Vagy egy másik helyen az Efézus 5.22-24-ben azt írja a Biblia a feleségeknek. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok és a férjüknek mindenben. Aztán egy következő ige a Kolossé 3.22-ben a szolgáknak, vagy modernebbül mondva az alkalmazottaknak. Ti szolgák, ti alkalmazottak, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Aztán egy következő ige, ami az ifjakhoz szól. Péter első levele, 5. rész, 5. vers. Ti ifjak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Aztán megint egy másik hely, a Róma 13.1-ben az állampolgároknak. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aztán még egy következő ige a Jakab 4.6.7-ben a hívőknek. Minden Istent kereső embernek. Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek. Látjátok tehát, hogy a Biblia elég sok helyen, elég sok vonatkozásban arról ír, hogy szükséges engedelmeskednünk. De most őszintén, hogyha te meghallod azt a szót, hogy engedelmesség, már olyan értelemben, hogy neked engedelmeskedned kellene valakinek, akkor ez milyen érzéseket kelt benned? Semlegeset? Pozitívat? Vagy esetleg negatívat? Tehát ha azt mondom, ha gyerek vagy, azt mondom neked, hogy engedelmeskedj a szüleidnek. Ha fiatal vagy, és azt mondom, engedelmeskedj az idősebbeknek. Ha feleség vagy, és azt mondom, engedelmeskedj a férjednek. Ha beosztott vagy, és azt mondom, engedelmeskedj a főnöködnek. Ha egy ország állampolgára vagy, valószínűleg vagy, és azt mondom, hogy engedelmeskedj a felettes hatalmaknak. Ha hívő vagy, keresztény vagy, és azt mondom neked, hogy engedelmeskedj az Istennek. Nos, amikor ezeket a felszólításokat hallod, ez milyen érzéseket vált ki belőled? Semlegeset, és azt mondod, hát jó. Pozitívat, wow, végre engedelmeskedhetek valakinek. Vagy esetleg negatív érzéseket vált ki belőled. Tudjátok, nekem az a benyomásom, hogy a legtöbbünkben van egy zsigeri ellenérzés az engedelmességgel szemben. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. De nekem ez a benyomásom, hogy a legtöbbünkben van egy zsigeri ellenérzés az engedelmességgel szemben. Nehéz elfogadnunk, hogy bárkinek is engedelmeskednünk kéne. És nehéz elfogadnunk, hogy bárkinek is alárendeljük magunkat. Micsoda? Csináljam azt, amit mond, csak azért, mert ő mondta? Vessem alá magamat neki, csak azért, mert valaki valahol azt mondta, hogy vessem alá magamat neki? Hát én is értékes ember vagyok, vagyok olyan, mint ő, szabadság, egyenlőség, testvériség van. Nem a középkorban élünk, barátai. Csak hogy látjátok, hogy a Biblia viszont nagyon határozottan és egyértelműen beszél, nem is egy, hanem jó néhány viszonylatban az engedelmességről. Szóval, mivel ez a fajta kettősség ott van bennünk, és ez a küzdelem az engedelmesség témájában, ezért tartottam fontosnak azt, hogy ma erről beszéljek. Valójában 5 kérdés lesz, amin megpróbálunk gyorsan végigmenni. kicsit ilyen tanítás jelleggel. Az első, hogy mi az engedelmesség. A második, hogy miért nehéz engedelmeskednünk, ha nehéz. A harmadik, hogy miért van szükség mégis az engedelmességre. A negyedik, hogy miért engedelmeskedjünk Istennek, vagyis hogy mi az engedelmességünk helyes indítéka az Isten iránt. És az ötödik kérdés pedig, hogy hogyan engedelmeskedjünk Istennek a gyakorlatban. Készen álltok? Kezdjük akkor az elsővel. Mi az engedelmesség? Ahogyan tanulmányoztam ezt a kérdést, és végignézegettem az Új Szövetségben azokat a bibliai részeket, amelyek az engedelmességről szólnak, akkor értelemszerűen megnéztem az eredeti kifejezéseket is, amik a görög nyelven szerepelnek, és azt találtam, hogy két különböző szót használ az újszövetségi görög nyelv az engedelmességre. És ez a kettő együtt adja meg igazából azt, amit ez a dolog valójában jelent. Az egyik szó úgy hangzik, hogy hypakó, ami egy összetett szó, és a hallgatásból, meg a valakire hallgatásból származik, és ilyen jelentéstartalmai vannak, hogy meghallgat, figyel, válaszol, bebocsát, hallgat valakire, figyelmesen hallgat, engedelmeskedik, szót fogad, alkalmazkodik. Valójában ez a hypakó kifejezés azt jelenti szó szerint, hogy szót fogadunk. Tehát hallgatunk valakire. Valaki mond nekünk valamit, hogy azt tegyük meg, mi pedig elfogadjuk, amit mond, hallgatunk rá, és megtesszük, amit mond, tehát szót fogadunk. A másik kifejezés az úgy hangzik a görög nyelvben, hogy hypotasso, ami szintén egy összetett szó, és ilyen jelentés tartalmai vannak, hogy alátesz, alárendel, alattvalóvá tesz, leigáz, passzív alakban engedelmeskedik, aláveti magát, meghódol. Tehát ez a második szó, ez azt jelenti, amikor valaki alá helyezem magamat, és őt a magam fölötti pozícióba teszem. Szóval elismerem azt, és elfogadom azt, hogy ő neki irányítási joga van az életem fölött, és én magamat neki alárendelem. Ezt jelenti ez a kifejezés. A másik, amit az előbb mondtam pedig, azt, ami ebből következik, hogyha én valakinek alárendeltem magamat, és elismertem, hogy neki irányítási szerepe van fölöttem, akkor megteszem azt, amit mond. Úgyhogy mindezek alapján egy nagyon egyszerű definíciót adhatunk az engedelmességre, ami így szól, hogy az engedelmesség az, amikor megteszem, amit valaki kér tőlem, tehát ez a gyakorlati megnyilvánulása, hogy megteszem, amit valaki kér tőlem, azért, mert elismerem az irányító szerepét magam fölött. Még egyszer ismétlem, megteszem, amit valaki kér tőlem, mert elismerem az irányító szerepét magam fölött. Ez az engedelmesség. Úgyhogy amikor a Biblia azt mondja, hogy engedelmeskedjünk Istennek, akkor erre gondol. Megteszem mindazt, amit Isten kér tőlem, azért, mert elismerem az irányító szerepét magam fölött. És az összes többi relációban is ugyanezt jelenti. Amikor a gyermek engedelmeskedik a szülőnek, amikor egy ifjabb engedelmeskedik az idősebbnek, amikor egy feleség engedelmeskedik a férjének, akkor, amikor egy állampolgár engedelmeskedik a felettes hatóságoknak, akkor, amikor egy ember engedelmeskedik az Istennek. Ezt jelenti engedelmeskedni. Nézzük a második, még egy dolog, hogy az engedelmességnek vannak bizonyos nehezítő körülményei az életünkben. Például, amikor nincs kedvem engedelmeskedni. Vagy amikor nem értem azt, amit kérnek tőlem. Vagy amikor nem értek egyet azzal, amit kérnek tőlem. De az engedelmesség nem tartalmaz ilyenfajta kivételeket. Az engedelmesség nem azt jelenti, hogy megteszem, amit kérnek tőlem, ha van kedvem hozzá. Megteszem, amit kérnek tőlem, ha értem, hogy mit akarnak. És megteszem, amit kérnek tőlem, hogyha egyet is értek teljes mértékben azzal, amit kérnek tőlem. Az engedelmesség azt jelenti, hogy megteszem, amit kérnek tőlem akkor is, ha nincs kedvem hozzá, megteszem, amit kérnek tőlem akkor is, ha nem értem annak a célját, és megteszem akkor is, ha esetleg nem értek egyet vele. Természetesen ez az utóbbi dolog, azért ezt árnyalni kell, mert vannak olyan viszonylatok az emberi kapcsolatokban, ahol kérhetnek tőlem olyat, amiről nagyon is tudom, hogy helytelen, és ebben az esetben nem föltétlen vagyok köteles azt megtenni, de mégis a teljes engedelmesség az valahol ezt is magában foglalja. Tehát ez jelenti engedelmeskedünk. Nézzük a második kérdésünket, hogy miért nehéz engedelmeskedni. Ahogy ezen gondolkodtam, három fő okot találtam, ami nehezíti számunkra az engedelmességet. Az első, hogy azért nehéz engedelmeskednünk, mert egy bizonyos fajta korszellemben élünk. Tehát a korszellem miatt. Egy olyan korban élünk itt Európában, a nyugati kultúrában, ahol a személyes szabadság jogok nagyon erőteljesen hangsúlyozottak. És valahol ez jó dolog, nem? Mert hát azért volt itt is sötét középkor, meg voltak olyan időszakok, amikor félni kellett a királytól, meg az egyháztól, meg a párttól, meg a hatalmasoktól, és a hatalmon lévők nyomorgatták az alattvalókat. Ehhez képest egy jelentős és nagyon pozitív változást hozott a felvilágosodás, hoztak azok a társadalmi folyamatok, amelyek követelték az egyénnek a tiszteletét. De ahogyan az lenni szokott, nagyon sokszor mi átesünk a lónak, tudjátok, a másik oldalára. És ha csak odáig jutottunk volna el, hogy mindenki értékes, és mindenkinek szabad akarata van, és nem tehetünk valakivel bármit, amit csak akarunk, és ezért egy egészséges szabadságban maradt volna meg mindenki, az jó lett volna. De ez a folyamat tovább ment, és eljutottunk mára az egoizmusig, az önközpontúságig, az individualizmusig, az önmegvalósításig, és egy ilyenfajta korszellemben élünk. Egy olyan korszellem vesz körül bennünket, amelyiknek a szótárában már nem nagyon van benne az, hogy engedelmesség. És nem nagyon fér bele az, hogy engedelmesség. Megteszem én, ha van kedvem hozzá. Próbálj meg meggyőzni róla. És akkor a szülők ezerrel próbálják meggyőzni a gyerekeiket, mert hát engedelmességet mégsem követelhetnek. Vagy a férjek ezerrel próbálják kérlelni a feleségüket, mert hát engedelmességet mégsem követelhetnek. Vagy a főnökök ezerrel próbálják meggyőzni az alkalmazottaikat, mert hogy engedelmességet mégsem követelhetnek, és így tovább. És valahol Istentől is azt várnánk, hogy Uram, ha nagyon akarod, hogy csináljak valamit, akkor győzz meg róla, kérlelj engem. Mutasd meg, hogy miért lesz ez nekem nagyon jó. És aztán mindezt majd megvizsgálom, és ha én is úgy érzem, akkor majd megteszem. A te örömödre. De valahogy a korszellem azt sugallja nekünk, hogy az engedelmesség az már nem egy tényező. Nos, mivel egy ilyen korban élünk, ezért ez kihat a mi keresztény szemléletünkre is, és az eredmény az lesz, hogy újjászületett keresztényként is hangsúlyozzuk a Krisztusban elnyert jogainkat, míg elhanyagoljuk a Krisztusban kapott kötelességeinket. Hangsúlyozzuk a Krisztusban nyert lehetőségeinket, míg elhanyagoljuk a Krisztusban kapott felelősségeinket. Pláne, ha megismertük a kegyelem üzenetét. Krisztus meghalt értem. Minden bűnömet magára vette. Meghalt értük, majd feltámadt. És én mivel hiszek benne, Istenem megbocsátott nekem, és felmentett engem minden ítélet alól. És még hogyha vétkeznék is, Isten Jézus Krisztusra való tekintettel többé nem lát engem bűnösnek. És dicsőség legyen neki, hogy ez igaz. Ez a megigazulás. És hogyha a kegyelem tanításához, ami egy fantasztikus, hatalmas, erőteljes tanítás, hozzákeverjük a korszellemet, amiben élünk, akkor az lesz a vége, hogy már nem nagyon akarunk Istennek engedelmeskedni. Nézzétek, hogy mit ír a Biblia erről. A Róma 6.15-19-ben Pál a következőt mondja, mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Igaz? A kegyelem uralma alatt vagyok. Akkor most vétkezzek, hiszen úgyis a kegyelem uralma alatt vagyok. Azt mondja Pál, hogy szó sincs róla. És akkor próbál példákat mondani, hogy ezt megértesse. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor onnantól kezdve engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Tehát, hogyha mondjuk én most elszegődök az Adrian szolgájának, és azt mondom, Adrian, én úgy döntöttem, hogy mától a te szolgád leszek. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Akkor az azt jelenti, hogy innentől kezdve, ha Adrian nekem valamit mond, akkor meg kell csinálnom, nem? Hát azt jelenti, hogy a szolgája lettem. És ha Adrian azt mondja, hogy Tamás, menj, takarítsd ki a WC-t, akkor én azt mondom, igen, Uram, megyek és kitakarítom a WC-t. És ha Adrian azt mondja, hogy most pedig most ki az okniaimat, akkor én azt mondom, igen, Uram, én megyek és kimosom a te okniaidat. Ő nem kötelezett engem rá, hogy legyek a szolgája. Én akartam a szolgája lenni. Én úgy döntöttem, hogy nekem nem jó az Adrian nélkül, én az ő szolgája leszek. De onnantól kezdve, hogy én az ő szolgálatára adtam magamat, már köteles vagyok neki engedelmeskedni. És nem minden második parancsát teljesítem, hanem az összeset. Ezért mondja Pál apostol is, hogy figyeljetek, nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Mégpedig vagy a bűn szolgája halálra, vagy az engedelmesség szolgája az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, csak voltunk a bűn szolgái, dicsőség Jézus Krisztusnak. De szívetek szerint engedelmeskedtek annak a tanításnak, amelynek a követésére adtatok. Tehát az életünk pontján hoztunk egy döntést. Én nem fogok többet a bűnnek szolgálni, mert az tönkretesz engem. Ezért mit fogok tenni? Odaadom magamat az engedelmesség szolgálatára. És mindjárt fogjuk olvasni az igazság szolgálatára. Így írja Pál. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Tehát Krisztust követni azt jelenti, hogy engedelmes vagyok neki. Én hoztam meg ezt a döntést, de onnantól kezdve a saját döntésem kötelez engem. Szóval az egyik ok, ami miatt nehéz engedelmeskednünk, az a korszellem. A másik ok az a lázadó alaptermészetünk. Igaz, hogy lázadó alaptermészetünk van? Ha a gyereknek azt mondod, hogy csinálja ezt, minél határozottabban mondod, annál inkább az lesz benne, hogy az ellenkezőjét akarja csinálni. Nemrégiben álltam egy sorban valahol, és előttem állt egy család. Két szülő, gyerek. A gyerek már nem volt olyan kicsi, de láthatóan a gyerek mindig az ellenkezőjét csinálta annak, amit az apja vagy az anyja mondott neki. Gyere ide, fiam, akkor elment. Menj el, fiam, akkor odajött. És olyan tenyérbe mászó volt. És akkor hallottam, hogy az apa oda súgja az anyának, hogy az ellenkezőjét fogom kérni tőle. És ezt a taktikát próbált alkalmazni, hogy az ellenkezőjét kérte, mint amit akart valójában, és azt remélte, hogy így majd sikerül célt érni. Szóval ott van bennünk ez a lázadás, nem? Te benned nincs ott? Akkor látod, hogy ki van írva, hogy ne nyúj a konnektorhoz. Akkor mire gondolsz rögtön? De nagyon hozzá kéne nyúlni ahhoz a konnektorhoz. Tehát figyelj, hogyha valamihez nem akarod, hogy hozzá nyúljanak az emberek, akkor ne írkál ki rá semmit. Mert tudja, hogy hozzá fognak nyúlni, hogyha kiírod. Szóval ott van a lázadó alaptermészetünk, ami miatt nehéz engedelmeskednünk. És van egy harmadik ok is, ami miatt nehéz, ezek pedig a rossz tapasztalatok. Mert azért el kell mondanunk, hogy ebben a társadalomban és akár a személyes életünkben is sokszor tapasztalhattuk a hatalommal való visszaélést. Amikor a hatalmon lévők leigázták azokat, akik a hatalmuk alatt voltak. Társadalmi elnyomások, diktatúrák, egyházi elnyomások, családi erőszak. Amikor egy férfi visszaél az ő férfiúi hatalmával, és erőszakoskodik, vagy hatalmaskodik a feleségén. Vagy amikor a szülők hatalmaskodnak a gyerekeik fölött, és megkövetelik az engedelmességet, de ezt a pozíciót nem a javukra használják. Mármint az alájuk vetettek javára, hanem a saját javukra, önkényesen. Szóval ott vannak ezek a rossz tapasztalatok is, és akkor nekünk döntést kell hoznunk, hogy most akkor most engedelmes ember fogok lenni, vagy nem. A korszellem hat rám. A lázadó alaptermészetem hat rám. A rossz tapasztalataim lehet, hogy hatnak rám. Nekem mégis kell egy döntést hoznom. Hogy akkor engedelmes leszek, vagy nem. És láttuk, hogy Isten mi az, amit szeretne. A kihívás az, hogy minden nehezítő körülmény ellenére is engedelmes ember tudjak lenni, és hogy az engedelmességről helyesen gondolkodjam, és helyesen éljem meg a gyakorlatban. Ezt kell valahogy kialakítanunk. Ezért beszélek ma erről. Nézzük a harmadik kérdést, hogy miért van szükség engedelmességre. Szeretnék felsorolni négy okot, ami miatt szükség van az engedelmességre. Az első, hogy azért, mert az engedelmesség nélkül nincs rend. Az engedelmesség nélkül nincs rend. Ha a gyerekek engedetlenek a családban, mi lesz? Rendetlenség. Ha az asszony is vezetni akar, meg a férfi is, és nincs meg a feleség engedelmessége, akkor mi lesz a házasságban? Rendetlenség. Amikor egy cégnél az alkalmazottak nem akarnak engedelmeskedni a vezetőknek, mi lesz annál a cégnél? Rendetlenség. Amikor egy társadalomban, egy országban az állampolgárok nem vetik alá magukat azoknak a törvényeknek, amelyeket a hatalmon lévők hoztak, mi lesz akkor? Anarchia. És mi lesz a gyülekezetben, mi lesz Isten országában akkor, hogyha mi hívők nem akarunk engedelmeskedni az Istennek? No, mi lesz? Rendetlenség. Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy egy harmonikus rendben működjön és épüljön fel. És akkor működik jól, hogyha ez a rend fennáll. Ezt a rendet pedig az engedelmesség illeszti és tartja egyben. Amikor megszűnik az engedelmesség, akkor felbomlik a rend. Egy másik dolog, ami miatt szükségünk van az engedelmességre, az, hogy engedelmesség nélkül nincs jellem. Legalábbis nincs tiszta, nincs érett, nincs erős jellem engedelmesség nélkül. Gondolkodjatok rajta. Valójában minden jellemtelenségünk az önzésből, az egoizmusból és a kevésségből fakad. Ezért az engedelmesség készségének a hiánya, az egoizmus, a hiúság és a kevésség jele. Ha te egy egoista, kevés és hiú ember vagy, nem akarsz engedelmeskedni. Ha nem akarsz engedelmeskedni gyerekként a szüleidnek, feleségként a férjednek, ifjabbként az idősebbnek, beosztottként a főnöködnek, hívőként az Istennek, akkor ez azért van, mert egoista vagy, kevés és hiú. És ez nagyon keményen hangzik talán, de mégis ez az igazság. Ezzel szemben az engedelmesség az alázat jele. Így a tiszta, egészséges jellem egyik fő sajátossága. Engedelmesség nélkül nincs alázat, alázat nélkül pedig nincs tiszta, egészséges, erős jellem. Ezért mondta azt Péter az ifjaknak, amit már olvastam, hogy ti ifjak, ifjabbak, engedelmeskedjétek, itt a hypotassos szó szerepel, vessétek alá magatokat az idősebbeknek. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak. Mert az Isten a gőgösöknek ellene áll, az alázatosoknak pedig a kegyelmét adja. Tehát az engedelmesség és az alázat összekapcsolódik. Egy olyan társadalomban, ahol az ifjabbak nem tisztelik az idősebbeket. Ahol felülemelik az ifjak magukat az idősebbek fölé. Ott egoizmus, kevésség, gőg van. És ezért a jellemek torzak. Egy harmadik ok, ami miatt szükségünk van az engedelmességre, mert engedelmesség nélkül nincs biztonság. Tudjátok, az engedelmesség olyan, mint az autóban a biztonsági öv. Amikor beülök az autóba és elindulok, akkor jó, ha becsatolom a biztonsági övet. Lehet, hogy nem lesz rá szükség. De adódhatnak olyan helyzetek a közlekedésben, amikor a dolgok hirtelen megváltoznak. Hirtelen kicsúszok, vagy ütközök, vagy valami van, és akkor felértékelődik a biztonsági öv szerepe. Ugyanis a biztonsági öv befeszül, és megtart engem a helyes pozícióban. Ha nincs becsatolva a biztonsági övem, és nem történik semmi extra, akkor nem mutatkozik meg a jelentősége. De ha történik valami extra, akkor igenis megmutatkozik a jelentősége. Az engedelmesség pontosan ugyanilyen. Tudjátok miért? Azért, mert az életünkben vannak olyan szituációk, amelyek egyszerűen megkavarnak bennünket, amelyek megforgatnak bennünket, ahol zűrzavar támad a lelkünkben, és nem a helyes dolgokat fogjuk csinálni, ha csak nem vagyunk elkötelezettek az engedelmességre. Jön egy kísértés. Történik valami konfliktus. Hirtelen felfordulnak a dolgok az anyagi életedben, a munkahelyeden, a családi kapcsolatban, és jön valami drasztikus dolog, ami hirtelen ösztönlénnyé alacsonyít le téged. És akkor egy dolog tud megtartani, már a te részedről, nyilván Isten kegyelme meg tud tartani, ha elkötelezett vagy az engedelmesség iránt. És azt tudod mondani, hogy ott van benned az az attitűd, az a hozzáállás, az az életszemlélet, hogy akkor is azt fogom tenni, amit Isten mondott nekem. Szóval engedelmesség nélkül nincs biztonság. Mindenféle vonatkozásban fontos az engedelmesség, amiről a Biblia beszélt és olvastunk róla, de a legfontosabb az, hogy Istennek engedelmeskedjünk. Mert az Istennek való engedelmességből indul ki minden egyéb fajta engedelmességünk. És a negyedik dolog, ami miatt szükségünk van, engedelmességre, hogy engedelmesség nélkül nincs valódi keresztény élet. Elhiszed? Talán, ha mérlegeled mindazokat, amiket eddig elmondtam, akkor egyértelmű számodra is, hogy engedelmesség nélkül nincs igazi keresztény élet. Tudod, amikor Jézus Krisztust elfogadtad, akkor elvileg nem csak megváltódnak fogadtad el, hanem uradnak is. Tudod, hogy a Krisztus szó azt jelenti, hogy felkent. És az Ószövetség idején két pozícióra volt, amelybe felkeretés útján iktatták be a hivatalviselőjét. Az egyik a főpap volt, a másik a király. A főpap az Istennel való kapcsolatért felelt, az engesztelésért, a király pedig az uralkodásért. És amikor én azt mondom, hogy Jézus a Krisztus, akkor azt vallom, hogy ő az én főpapom, és ő az én királyom. Azaz főpapként engesztelést szerzett a bűneimért, és rendezte az Istennel való kapcsolatomat, de királyként pedig uralkodik az életem felett, és Isten uralmát valósítja meg. És hogyha te elfogadtad Jézust Krisztusnak, akkor nem csak megváltódnak fogadtad el, hanem uradnak is. Ma sok olyan keresztény van, aki Jézust el akarja fogadni megváltójának, mert felismerte, hogy bűnös és szabadulásra van szüksége, de nem akarja elfogadni Jézust urának. Aki irányítani fogja az életét. Nem tudsz valódi keresztény életet élni engedelmesség nélkül. Nézzétek meg, hogy Jézus mit mondott a Lukács 6:46-ban. Engem nagyon orrba ver ez a mondat. Figyeljétek. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Mi? Miért mondod nekem, hogy Uram, mondja Jézus, ha nem csinálod, amit mondok? Nem? Hát ha én a te urad vagyok, az azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy menj és pucold ki a WC-t, vagy most ki az okniaimat, akkor azt mondod, hogy igen, Uram, megyek. De ha nem mész el kipucolni a WC-t, vagy kimosni az oknit, vagy kikapálni a kiskertet, akkor nem használhatod jogosan azt a kifejezést, hogy Uram. Ha úgy imádkozol és úgy szólítod meg Jézust, hogy Uram, Jézus. Ha úgy énekelsz a dicsőítéseidben, hogy Uram, ha úgy beszélsz Istenről, hogy ő Uram, az Úr azt mondta, az Úr így, az Úr úgy, akkor lesz hiteles a szádból ez a szó, hogyha te engedelmes vagy. Egy másik ígét is hadd mutassak, ami rámutat arra, hogy a keresztény életünkben milyen szerepe van az engedelmességnek. 1 Péter 1:22. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Figyeljétek csak ezt a mondatot. Tisztítsátok meg a lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre. Kezdjük a végéről. Mi a végcél? Mit akar Isten elérni nálunk? Hogy őszintén szeressük egymást, gyerekek! Mert Isten maga a szeretet. Istennek a végcélja a szeretet, hogy egy olyan közösségben éljünk vele és egymással, amiben a szeretet a domináns erő. Ami őszinte, képmutatás nélkül, nem, hogy áldjon meg az Úr, és álltam, a tör a kezembe. De nézzétek meg, hogy hogy fogjuk elérni ezt a célt. Mire van szükség ahhoz, hogy eljussunk ide? Hogy arra, hogy a lelkünk megtisztuljon. Látjátok az igét? Tisztítsátok meg a lelketeket a képmutatás nélküli testvérszeretetre. De hogyan tisztítsuk meg? Mi az, ami segít megtisztulnunk? Ott van. Az igazság iránti engedelmesség. Hogy amikor Isten rámutat a lelkemben, a gondolataimban, az érzéseimben, az indítékaimban valamire, ami tisztátalan, ami nem helyes, akkor én azt mondom, igen, Uram. Akkor én ezt most kivetem a lelkemből. Pletyka, ítélkezés, rossz indulat, stb. Meg nem bocsátás, neheztelés, sértettség. Amikor az Úr rámutat, mert ezek gátolják a lelkemben azt, hogy téged őszintén tudjalak szeretni, akkor azt mondom, igen, Uram, igazad van. Én ezt kivetem az életemből. Nem tudsz fejlődni krisztusi emberként. Nem tudsz növekedni a hitedben engedelmesség nélkül. Ez az igazság. Szóval ezek az okok, amik miatt szükségünk van engedelmességre. Nézzük a negyedik kérdésünket. Miért engedelmeskedjek Istennek? Azaz, mi az engedelmesség helyes indítéka? Azért szeretnék beszélni erről, mert látjátok, hogy eljutottunk odáig, hogy szükséges az engedelmesség. Ki az, aki egyetért velem most már, hogy szükséges az engedelmesség? De még mindig úgy vagyunk, mint a doktor bácsival. Jó, most hangsúlyozzák nekünk, hogy ez miért lesz nekem hasznos. De hát akkor is kellemetlen bizony néha időnként. Szóval akkor nézzük azt, hogy mi az engedelmesség helyes indítéka. Milyen az egészséges engedelmesség. Azért beszélek erről, mert vannak helytelen indítókok is. Például, amikor valaki félelemből engedelmeskedik Istennek. Azért, mert tart tőle, tart Isten haragjától, és tart a büntetéstől. Szerintetek vannak olyan emberek, akik azért akarnak Istennek engedelmeskedni, mert félnek tőle? Hát nehogy már aztán dádá lesz, érted? Hát Isten nem fog megáldani engem, vagy Isten megveri a gyerekemet, vagy én leszek, mit tudom én, a rák kieszi a szememet, vagy valami lesz, ha nem engedelmeskedek. És érted, bennek a templomban mind a kisangyal, áldoznak, gyónnak, adakoznak, mindent jó cselekedeteket csinálnak, csak nehogy gond legyen. Olyan engedelmesek, csak éppen ez belül nem építi őket. És valahogy nem érzik, hogy ez nekik jó lenne. Aztán nem jó motiváció, hogyha valaki erőszak miatt engedelmeskedik. Ez kapcsolódik a félelemhez, amikor valakit fenyegetnek az előzőekkel. Volt már olyan a történelem során, amikor embereket fenyegettek az Isten haragjával, ítéletével, büntetésével, minden, csak hogy engedelmeskedjek. Engedelmeskedj az Istennek, mert ha nem, akkor majd meglátod, hogy az Isten nem ver bottal. De ez az olyan baljós mondat, az Isten nem ver bottal. Nem értettem sosem, hogy pontosan mit jelent ez, de nagyon félelmetesen hangzott, amikor hallottam. Jaj, az valami nagy gáz lesz. Szóval a félelem egyébként azért alakul ki, mert fenyegetik az embereket az Isten haragjával. És ezzel próbálják az engedelmességre rávenni. De a harmadik motiváció, téves motiváció is ebből fakad, amikor valaki a manipuláció miatt engedelmeskedik. Mert ugye sokszor az a helyzet, hogy amikor fenyegetnek az Isten ítéletével, akkor igazából nem azt akarják, hogy az Istennek engedelmeskedjek. Hanem az, hogy nekik. Hát érted? Ha te nem engedelmeskedsz az Istennek, és nem adod be a lóvét, akkor én szegény leszek. Hogyha te nem engedelmeskedsz az Istennek, és ezért nem engedelmeskedsz nekem, akkor nem tudok király lenni. Igaz? És manipulálják az embereket. Figyeljetek, ha ilyen indítékok miatt voltál engedelmes valaha az Istennek, ezt ki kell tisztítanod a lelkedből. Mert nem csoda, hogy akkor félsz az engedelmességtől. Ezt le kell tisztítanod magadba. Az igazi engedelmesség az önkéntes engedelmesség. Nem félelem miatt, nem erőszakra és nem manipulációra. Hanem azért, mert én úgy akarom. Azért akarok én engedelmes lenni az Istennek, mert felismertem bizonyos dolgokat, és ezért ezt tartom a leghelyesebbnek. Hiszem, hogy Isten az önkéntes engedelmességben gyönyörködik. Ki az, aki egyetért velem ebben? Hiszed, hogy Isten az önkéntes engedelmességben gyönyörködik? Igen, ezért adott szabad akaratot. Ezért nem kötözte oda Ádámot az első jó fához. tudom, mint a kutyát, a látszon, nehogy messzire menjen. Isten szabad akaratot adott nekünk, tudva annak a kockázatát. Miért? Azért, mert ő azt akarta, hogy önként engedelmeskedjünk neki. Tehát Isten az önkéntes engedelmességben gyönyörködik. Az egészséges engedelmesség az önkéntes engedelmesség. Az egészséges engedelmesség önkéntes engedelmesség. Az egészséges és önkéntes engedelmességnek pedig van három jellegzetes motivációja. Tudjátok, mi az a három? Az első, engedelmeskedek Istennek, mert tisztelem őt. Nem azért, mert félek tőle, nem azért, mert fenyegetnek, hanem azért, mert tisztelem őt. Miért? Mert felismertem valamit. Felismertem, hogy ő a nagyobb. Hogy ő nagy. És ő a nagyobb. Ezért ő a felettesem, és én alárendelem magamat neki. Ahogy a zsidók 12.9-ben írja a Biblia, testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kellett sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk. Tehát amikor felismerem, hogy Isten a lelkek atya, ő mindeneknek a teremtője, ő az én teremtőm is, és milyen hatalmas, milyen fenséges, milyen nagy, akkor tisztelet ébred a szívemben iránta, és ezért engedelmessé válok. Aztán a másik helyes motiváció, hogy engedelmeskedek Istennek, mert szeretem őt. Azért, mert szeretem őt. Miért? Mert felismertem valamit, felismertem, hogy ő jó. Akkor fogod Istent tudni szeretni, ha felismered, hogy ő jó. Nem fogod tudni szeretni az Istent addig, amíg nem ismerted fel, hogy ő jó. Egy dolog tudja létrehozni benned a szeretetet az Isten iránt, amikor felismered, hogy ő jó. Nem tudod parancsra szeretni, csak ha felismerted, hogy ő jó. De ha felismerted, hogy ő milyen jó, akkor szeretni fogod őt, és ha szereted őt, akkor meg fogod tenni, amit ő mond. Jézus így beszélt erről a János 14.23-ban. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én parancsolataimat. Tehát mi lesz a valódi szeretetünk következménye Krisztus iránt? Hogy megtartjuk az ő beszédét. Ugyanezt mondta két verssel korábban, csak a másik oldalról. Aki befogadja a parancsaimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Nézzétek tehát. Az egészséges engedelmesség indítéka a szeretet, és ugyanakkor a szeretet bizonyítéka az engedelmesség. A harmadik dolog, ami egészségesen motivál bennünket az Isten iránti engedelmességre, engedelmeskedem neki, mert bízom benne. Mert tudom, hogy ő sokkal bölcsebb. Felismertem, hogy ő bölcs, hogy ő jobban tudja. És hogy mindig a javamat akarja, ezért bízom benne. Nézzétek, mit ír a Biblia Ábrahámról. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Te szívesen indulsz el valahova, ahova nem tudod, hogy hova mész valójában? Azt mondja a férjed, na anyjuk, megyünk. Hova megyünk? Hát, megyünk. Te ne kérdezz, hogy hova? Csak ülj be a kocsiba, pakolj össze, aztán megyünk. Hát nem tudom, hölgyek. Hogy örüljétek el. Én most elvittem a fiamat egy ilyen meglepetés útra, nem tudta, hova fogunk menni. Nagyon érdekes volt. De bízod bennem! Úgyhogy jó lett neki. Szóval azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám engedelmeskedett az Istennek. Miért? Mert hit benne. Hitáltal engedelmeskedett. A Róma 1.5 szintén ezzel kapcsolatosan ír, amikor Pál apostol arról beszél, hogy mire kapott küldetést Krisztustól. Kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért, nézzétek csak, hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Mit akart Jézus? Hogy minden nép fiai mit csináljanak? Higgyenek ő benne, és azért engedelmeskedjenek. Azért engedelmeskedjenek, mert hisznek. Talán pontosabb lenne úgy fordítani ezt a szerkezetet itt, hogy a hitben való engedelmességre. A Biblia a hitből való engedelmességről beszél. Tehát három ok van, ami miatt én engedelmeskedem Istennek. Az első, mert tisztelem őt. Felismertem, hogy ő nagyobb. A második, mert szeretem őt. Felismertem őt, hogy jó. És a harmadik, hogy hiszek, bízom benne, mert felismertem, hogy ő sokkal jobban tudja. És végül az ötödik kérdésünk, ami az egészet gyakorlatiassá teszi. Hogyha a szívedben érlelődne az a gondolat, az a döntés, ahogy a Tomi az elején mondta, hogy szeretnél engedelmes lenni Istennek. Egyébként ki az, akinek a szívébe érlelődik ez a döntés, hogy szeretnék engedelmes lenni? Akkor most hadd mondjak el nektek három egyszerű tanácsot, hogy hogyan tudsz engedelmeskedni. Mire van szükséged ahhoz, hogy engedelmeskedjél Istennek? Az első, tisztázd és tedd helyre az indítékaidat. Nézd bele a szívedbe. Először is állapítsd meg, hogy van-e benned engedelmesség az Isten iránt, vagy nincs. Ezt te tudod. Kérlek, nézz bele a szívedbe. És csak gondold végig, hogy akarsz engedelmeskedni az Istennek? És akarsz engedelmes lenni azokban a viszonylatokban, amikről az Isten azt mondja, hogy engedelmes legyél? Akarod ezt? Vagy még lázadó vagy? Szóval ezt nézd meg, és utána tisztázd az indítékaidat. Ha engedelmes akarsz lenni Istennek, miért akarsz az lenni? Mert félsz? Mert megfenyegettek? Vagy manipuláltak? Vagy azért, mert felismerted, hogy ő nagyobb és tiszteled őt? Felismerted, hogy jó, ezért szereted őt? Felismerted, hogy ő jobban tudja, ezért hiszel neki? Tedd helyre az engedelmességed indítékait. Itt kezdődik a dolog. Ez az első lépés. A második lépés, hogy ha ez megvan, akkor tanulmányozd és ismerd meg, hogy mit kér tőled. Hogyan tudnál engedelmeskedni, ha nem tudod, mit akar? Szerintem itt sok hívőbe félreértés van, mert azt mondja, engedelmeskedni akarok az Istennek, Uram, engedelmeskedni szeretnék, de hogyan? Mit mond? Mondj nekem valamit, hogy engedelmes legyek. És akkor hallgatsz, és valamilyen szubjektív benyomásokra vársz, hogy az Úr mutassa neked, hogy menj jobbra, és akkor jobbra fogsz menni, és most úgy balra, és most balra fogsz menni. De figyeljetek, ez sokkal egyszerűbb ennél, ez nem ilyen bonyolult dolog. Tudod, hogy működik ez a dolog? Ott van a Biblia a kezedben. Olvasd az evangéliumokat, Jézusnak a tanításait. Én az elmúlt időszakban rengeteget olvastam a hegyi beszédet, meg Jézusnak a mennyek országáról szóló példázatait. És azt vettem észre például a hegyi beszéd kapcsán, hogy a hegyi beszédnek egy jelentős része arról szól, hogy hogyan éljek itt a Földön. Hogy mit csináljak? Hogyan éljem meg az emberi kapcsolataimat? Hogyan ne ítélkezzek? Hogyan tegyem veled azt, amit én is szeretnék magamnak? Mit csináljak és mit te csináljak? És rájöttem, hogy az engedelmesség az egy tök egyszerű dolog. Kimazsolázom magamnak Jézus felszólításait, tanításait. Ilyen egyszerű. Tehát tanulmányozd és ismerd meg, hogy mit kér tőled. Vagy az új szövetségi levelekben, Pál levelének, főleg a vége felé mindig vannak ilyen gyakorlati útmutatások. Aki lopni szokott, többé ne lopjon. Na most mi a nehéz ebbe? Hát jó, mondom én azt, ha eddig mindig loptál, akkor azt mondod, Tamás, neked ez könnyű, nekem nehéz. Vagy, aki eddig rágalmazott, ne rágalmazon. Hagyd abba a pletykálkodást. Bocsáss meg! Dolgozz a saját két kezeddel. Legyél becsületes. Ha asszony vagy, tölts hasznos dolgokkal az időket. Ha férfi vagy, legyél felelősségteljes. Hogy bánj a gyerekeiddel, a feleséged. Csomó tanítás van az új szövetségben. Ha nem kell nekünk kibarkóbáznunk. Vajon mit akar az Úr? Tehát tanulmányozd és ismerd meg, mit kér tőlünk. És a harmadik dolog, egyszerűen csak tedd meg azt, amit ő mond. Ilyen egyszerű. Belekerülsz egy konkrét élethelyzetbe, már pedig belekerülsz, most is például benne vagy, és akkor vége lesz az Isten tiszteletnek, megint benne leszel egybe. Konkrét helyzetek vége láthatatlan sora az életed. És az engedelmesség arról szól, hogy mindig egy adott helyzetben alkalmazod azt, amit az ő beszédéből megtanultál. Ilyen egyszerű. Ezért mondja a Jakab 1.25, de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá fogja tenni a cselekedete. Szóval, kedves barátaim, testvéreim, itt van ez a kellemetlen, kényes szó. Ez az engedelmesség. Meritek egyáltalán kimondani? Engedelmesség. Gyurka bácsi. Az engedelmesség. Azt szeretném mondani neked, hogy szükséged van az engedelmességre. Engedelmesség nélkül nem tudsz teljes életet élni. Nem tudsz növekedni. Engedelmesség nélkül nem vagy a helyeden. Engedelmesség nélkül nem vagy biztonságban. engedelmesség nélkül nem tudsz az Istennel járni. Ezért ma arra hívlak, hogy döntsd el, hogy mindenben engedelmeskedni fogsz az Istennek. És végül, befejezésül egy szemét szeretnék megemlíteni nektek, aki a világ legbölcsebb embere volt. Tudjátok-e, ki volt a világ legbölcsebb embere? Nem Lenin elvtárs, nem Mao Tse-tung, nem Ceausescu, és így tovább. Hanem a világ legbölcsebb embere, tudjátok, ki volt? Salamon. És azt tudjátok-e, hogy ki volt a világ legdicsőségesebb királya? Salamon. Ha összevetjük a korabeli körülményekkel, és ilyen alapon rangsorolunk, ő volt a világ legdicsőségesebb királya. Tudjátok, hogy hogy kezdődött Salamonnak ez a bölcsülő, dicsőségesedő karrierje? Igen. De volt egy meghatározó pont az életében. Hogy amikor király lett az apja Dávid után, még elég fiatal volt, és hát az apja azért magasra tette a lécet, és érezte, hogy ő neki ezt nem tudja, hogy fog-e menni. És ezért nagyon kereste az Istent, és nagy áldozatokat mutatott be. Úgyhogy egy alkalommal 1000 tulkot áldozott Istennek. Az már komoly azért. És amikor ezt megtette, akkor azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és azt mondta neki, Salamon, látom, te nagyon keresel engem. Akarsz valamit? Nos, akkor kérj tőlem bármit. De tényleg bármit. És én megadom neked. Ha neked ezt mondaná az Úr, mit mondanál? Mit kérnél? Úgyhogy Salamon összeszedte magát, és a szíve mélyéből a következőt felelte Istennek. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet. Különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Érzitek ezt? Mit kért Salamon? Istenem, úgy érzem, hogy leginkább egy dologra van szükségem. Engedelmes szívre, mert tudom, hogy akkor leszek képes betölteni a küldetésemet, hogyha neked engedelmeskedek. De a szívem nem mindig akar, és ezért kérlek, adj nekem engedelmes szívet. És amikor Isten hallotta ezt a kérést, azt mondta, ez nekem nagyon tetszik. Annyira tetszett Salamon kérése Istennek, hogy azt mondta, Salamon, mivel nem gazdagságot kértél, nem nagy dicsőséget kértél, nem az ellenségeit életét kérted, hanem engedelmes szívet kértél tőlem, ezért megadom neked, amit kértél. De amit nem kértél, azt is megadom neked. És elkezdett Salamon pályája felfelé ívelni. Azért, mert engedelmes szívet adott neki Isten. Mindaddig, amíg Salamon az engedelmesség útján járt, addig a dicsőség, a bölcsesség és a siker útján járt. Szóval, akartok engedelmesek lenni Istennek? Gyertek, mondjuk el neki. Köszönjük neked, Istenünk, hogy amikor gondolkodunk a te igazságaidon, és amikor kitisztul előttünk a kép, akkor ez annyira helyre tesz bennünket, és ilyenkor annyira érezzük, sőt tudjuk, sőt meg vagyunk győződve róla, hogy a legjobb dolog az, hogyha veled élünk. És köszönjük, hogy ma kijelentést adtál a szívünkbe az engedelmességről. Arról, hogy ez valójában mit is jelent, és mennyire fontos dolog, és hogy hogyan gondolkozol te erről. Urunk, segíts nekünk, hogy mi tudjunk engedelmes szívvel élni. És segíts, hogy a mi engedelmességünk az egészséges legyen, és kiegyensúlyozott, és valódi, tiszta engedelmesség legyen. Urunk, mi önként engedelmeskedünk neked. És kivetünk a szívünkbe mindenféle félelmet, fenyegetést, manipulációt. Köszönjük, hogy a te uralmattól egyáltalán nem kell félnünk. Köszönjük, hogy a te parancsod, a te szavad, az mindig a javunkat szolgálja, és mindig előre vezet. Urunk, mi elismerjük, hogy te vagy a világ mindenség feje, te vagy a lelkek atya, és azért önként engedelmeskedünk neked. Megtiszteltetés számunkra, hogy tehetjük. Urunk, kérünk, hogy segíts nekünk legyőzni a lázadásainkat. Segíts legyőzni a korszellemet. Segíts legyőzni minden rossz tapasztalatunkat bárki bármit is tett velünk. Segíts nekünk, hogy tudjunk engedelmességben élni. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján, a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.